Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. július 27-én sugárzott műsorát. A politikai hatalom és a média viszonya.
A mikrofonnál Ági Júlia. A politikai hatalom és a sajtó viszonya mindig, mindenütt, földrészektől, korszakoktól és politikai rendszerektől függetlenül is kényes kérdés volt, néha nem csak kényes, de egyenesen kínos és ingerült is. A rossz viszont persze senkinek nem használ, a politikusok zöme ezt föl is ismeri. Mai adásunkban osztrák, német, francia, amerikai és orosz példákat idézünk, és már is egy kis előzetes mutatóba.
Profil című heti magazin egyik reklámfilében éppen azt az ötletet játszotta ki, hogy a híres osztrák politikusok, mint Vranitzky, Mok vagy éppenséggel Heider minden vasárnap nyugtalanul alszanak, hiszen másnap jelenik meg a profil.
Hogy a Spiegel példájánál maradjunk, sik azt mondani, hogy az ember soha a kezében nem veszi ezt a fénylapot, miként azt a kancellár állítja önmagáról.
A francia politikai hatalom mindig is panaszkodott arra, hogy a tömegkommunikációs eszközök nem bánnak vele kíméletesen.
Nixon elnöksége alatt, aki tiszta szívből gyűlölte a sajtót, helyette alelnöke Spiro Agnew szapulta a médiát, ahol csak érte. És ez meg is pecsételte politikai karrierjét.
Az újságírók csak ne hazudozzanak, ez volt a gorbacsovi adminisztráció jelszava, de szinte kivétel nélkül akkor hangzott el ez a jelszó, amikor a kormánypolitikát bírálta a sajtó.
Messzemenően a teljesség igénye nélkül, inkább csak a nemzetközi összehasonlításhoz bevezetésként, kezdjük néhány idézettel és tény fölelevenítésével Magyarországról az elmúlt két évből. Korábbról mindannyian tudjuk, nem érdemes, akkor nem volt sajtószabadság. Hogy mennyire nem, az csak egy pillanatra a hangulat kedvéért illusztráljuk néhány mondattal a néhai minisztertanácsi tájékoztató hivatal egy 1986. szeptemberéből származó feljegyzéséből, a Magyar Rádióról van szó.
Előfordul, hogy egy-egy műsor szemléleti hibát, kívülállást vagy társadalmi programjainknak teljesíthetőségét illetően szkepszist, ideológiai cselekvési bizonytalanságot tükröz. Küzdeni kell a káros magatartásformák az igénytelenség ellen, meg kell akadályozni, hogy teret kapjanak az ellenzéki nézetek.
A rossz emlékű tájékoztatási hivatal a máladozó diktatúra utolsó éveiben, 87. decemberében meg is szűnt. És ezzel hagyjuk is a múltat, nézzük az új korszakot. A szabad választásokat követően 1990. májusában az MDF ismerkedő beszélgetésre hívta a sajtó akkori vezető képviselőit. A találkozóról Kulin Ferencet idézzük.
Nem akarunk olyan látszatot kelteni, olyan félelmet ébreszteni, hogy kormányzó pártként partizán akciókkal akarjuk megváltoztatni a legfontosabb intézmények szerkezetét vagy személyi állományát. A legális sajtóstruktúra és egy legálisan működő párt kapcsolatfelvételéről van szó. Nálunk a békés, elhúzódó rendszerváltási folyamat következményeként nincsen olyan politikai párt, amelyik erkölcsi vagy politikai felhatalmazást kaphatna ahhoz, hogy adminisztratív eszközökkel végezzen vezetőségcserét bármelyik műhelyben.
Ez volt tehát Kulin Ferenc 1990. májusában. Ugyanezen év júliusából Csurka Istvánt idézzük.
Félrevezetés az, hogy a sajtónak mindentől függetlennek kell lennie. A sajtó érdekeket szolgál, és a hazai sajtó jelenleg a kormánnyal és az MDF-fel ellentétes érdekeket szolgál.
Még mindig 1990. júliusa, parlamenti rendkívüli ülésszak. Az MTI akkori jelentését idézzük.
Ismételten szót kért Antal József miniszterelnök. Nehezményezte, felelős szervezetek külföldi szakértőket kértek föl annak vizsgálatára, hogy Magyarországon valóban érvényesül-e a sajtószabadság. Mint mondta, jelenleg talán Magyarországon érvényesül legteljesebben a sajtószabadság, és emiatt az ilyen kérések az ország tekintélyét rombolják. A kormány elkötelezett híve a demokráciának, a szabad sajtónak. Kérte, hogy fejeződjön be az országgyűlés és a sajtó, valamint a kormány és a sajtó közötti szívódás.
1990. szeptemberében egy csepeli nagygyűlésen Tortján József így nyilatkozott.
Rendet kell teremteni a sajtóban. A rágalmazó újságíróknak nem a védettség, hanem a büntetőjogi felelősség jár. A sajtó vagy hajlandó tisztességesnek lenni, vagy a legkeményebb eszközökhöz fogunk nyúlni.
1991. március 14-én a Szabad Magyar Sajtó napja előestéjén az MDF találkozóra hívta a hazai újságírókat. Ezen Csengei Dénes felkéréssel fordult a sajtó nyilvánosságához, jusson a konszenzusra, hiszen közös érdekük a parlamenti demokrácia fenntartása. Csengei Dénes itt arról is beszélt, hogy változóban van a sajtóról alkotott személyes véleménye, az utóbbi idők tapasztalatai alapján úgy véli, ez nem annyira kormányellenes, mint feltételezte. 1991. szeptember a Kónya dolgozat néven emlegetett szövegből idézett.
Változás csak akkor következhet be, ha az ellendrukker újságírók belátják, hogy a kormányzó koalíció pozícióját ebben a választási ciklusban megingatni reménytelen vállalkozás, és ha azt is tudomásul veszik, hogy az információszerzés terén ránk vannak utalva. Ehhez persze arra lenne szükség, hogy valóban azoknak adjuk az információkat, akik objektíven tájékoztatnak.
1991. december 31-e. Antal József miniszterelnök Népszabadságnak adott interjúja, idézett.
Ha mondjuk egy újságíró arrogánsan kérdez, mert úgy érzi, ehhez joga van, s én arra arrogánsan válaszolok, akkor rögtön ingerlékenynek tartanak. Én nem szoktam megsértődni, én válaszolni szoktam.
Ugyanebből az Antal interjúból arról, hogy miként kell kezelni az értelmiséget.
Nagyon bölcsen ismerték fel a kommunisták már az emigrációban, majd később Révai és Acél alatt, hogy kézben kell tartani az értelmiséget, mert ezzel jól lehet kezelni ezt a csoportot. Az ő fegyverük, főképp Acél Györgyé, a cukor és ostor volt, és ez bevált e nagy befolyású csoport kezelésében.
6 héttel később, 92. februárjában a miniszterelnök a rádiónknak adott interjújában így nyilatkozott.
Nagyon érdekes, hogy a sajtó ellenzéki része, vagy egyáltalán ez a mindenki ellen küszködő, rossz lelki ismeretű újságírás képviselői és az ellenzéki politikusok egy csoportja úgy gondolja, hogy ők bármit mondhatnak, az a demokrácia, és ha arra feleletet kapnak, az már a hatalom arroganciája, vagy egyenesen etatizmus, vagy tekintélyelvűség. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy egy ilyen szemtelenkedő, primitíven arrogáns stílust akarnak meghonosítani, és arra egyáltalán felel valaki, akkor azt már a hatalom megnyilvánulásának minősítik. Akinek rinocerosz bőre van, annak ne legyen mimóza lelke.
Májusban a Nemzetközi Sajtóintézet Budapesten tartott éves közgyűlésén a miniszterelnök úgy vélte, hogy sok vezető politikus érezhet hozzá hasonlóan a sajtóval szemben, mint ezt a külföldi példákból mindjárt hallani fogjuk, ez így is van. Csak ezt nem mindig hozzák nyilvánosságra, mert időben megtanítják őket a sajtóval való jó viszony fontosságára, ez viszont nem mindig van így. Bevezetőben említettem, hogy e bőséges témában szemezgetve meg sem kísérelhetjük a teljességet igényelni. Most már csak néhány apróság.
Egy március elején Zalalövön tartott találkozón Csurka István úgy nyilatkozott, hogy a médiumokban dől el a magyarság sorsa. Aki ezeket birtokolja, az megváltoztathatja a magyar társadalmat. A kormány nem tűrheti tovább, hogy az orránál fogva vezessék, a sarlatánok ideje lejárt. Itt lett először rendcsinálás, mondta Csurka István, az NDF alelnöke.
Az amerikai újságolvasók a Washington Post egy kelet-európai média ügyekről szóló cikkéből értesülhettek arról, hogy a magyar országgyűlésben akadt egy képviselő, aki tiltakozott a televízió időjárás jelentései ellen, mert azok a további száraz napos idő előrejelzésével kétségbeesésbe kergetik a mezőgazdasági termelőket.
Végül, mivel külföldi tudósítóink is idéznek nem csak a jelenből, de a közelebbi, távolabbi múltból is, álljon itt egy idézet Horthy Miklóstól is.
Mint minden felvilágosodott gondolkodó ember, én is a legnagyobb híve vagyok az emberi jogoknak, s közöttük a sajtószabadságnak is. Nem hallgathatom azonban el, hogy Magyarország mai boldogtalanságának, sötét és terhes helyzetének létrehozásában nem csekély szerepe volt a magyar sajtónak, ahogy azt nálunk felfogták és csinálták.
Milyen a vezető politikusok és a média érzelmi kapcsolata Ausztriában? Márai Vilmos.
Az osztrák politikusoknak nem igazán kenyere a sajtó pocskondiázása. Főleg nem bántják az ORF-et, az Ausztriában még mindig monopól helyzetet élvező rádiót és televíziót, amely az országban különlegesen nagy hatalmat élvez. És bizony, finoman szólva, akármelyik politikusnak alátehet. Az írott sajtóval persze más a helyzet, itt is vannak egyértelműen erre vagy arra az oldalra húzó újságok, vagy éppen lapok, amelyek nagy leleplezéseikről ismertek. Például a Profil című heti magazin egyik reklámfilében éppen azt az ötletet játszotta ki, hogy a híres osztrák politikusok, mint Vranitzky, Mok, vagy éppenséggel Heider, minden vasárnap nyugtalanul alszanak, hiszen másnap jelenik meg a Profil. A reklám ellenére, amely a politikusokat meglehetősen maró gúnnyal mutatta be, azt hiszem, hogy a politikusok valóban olvassák ezt a lapot, és ha vitáik vannak is vele, azt nem szidalmakkal, hanem a bíróságon rendezik. De kanyarodjunk vissza az ORF-hez. Az ellenzék mindig csak vörös-fekete, vagyis a kormányzót szociáldemokrata és néppárt koalíciójának színeiben pompázó óriásként emlegeti az állami rádiót és televíziót, amely sohasem gyakorol kritikát a hatalommal szembe. Ez persze egyáltalában nem igaz. A kormánypártok képviselői, igaz, nem a nyílt színen, sokszor beszélnek arról, hogy a televízióban és rádióban túlreprezentáltak az olyan újságírók, akikhez közel állnak a zöld és alternatív eszmék, miközben a zöld párt messze nem ilyen népszerű az alpesi országban. Mindennek ellenére a szociáldemokraták vagy a néppárt nyilvánosan sohasem szólnak bele az ORF munkájába. Erre megvannak a megfelelő eszközeik a különböző paritásos és arányos ellenőrző szervezeteken keresztül is, de legfőképpen a főintendáns személyének megválasztásakor. Annál többször gyűlt meg a baja Jörg Heidernek az ORF-szel. A szabadságpárti vezért, aki Ausztria legjobb oldali politikusa, nacionalista és idegenellenes populista jelszavai miatt az inkább mondjuk liberális beállítottságú ORF szerkesztők nem igazán szeretik. Ez konfrontációk állandó forrása. Heider tévedéseire, melléfogásaira az ORF rögtön lecsap, míg egyébként a híradókban igyekeznek kerülni a témát, és az FPÖ csak abban a mértékben szerepel, amennyire ez elkerülhetetlen. Azért, hogy a sztori ne maradjon el, elmesélek egy esetet, amelynek éppen Heider volt a főszereplője. A bécsi községtanácsi választások estén, amelyeken az FPÖ erősen előre tört, az ORF azon frissen melegében minden párt vezetőjét meginterjúvolta. A riporter kérdése Heiderhez valahogy így hangzott. Pártelnök úr, a parkban, ahol minden este sétálok, az utóbbi időben a padokon bevésve egyre több a horogkereszt. Mit szól ehhez? És nem gondolja, hogy az ilyen emberek nagyrészt éppen az FPÖ hívei közt találhatók? Heider, aki egyébként nagyon is jól állja a keresztkérdéseket, akkor és ott ügyesen megkerülte a kérdést. Utólag azonban óriási perpatvart csinált, amiatt, hogy pártját az élőadásban minden néző előtt összefüggésbe hozták a nácizmussal, és ráadásul időt sem hagytak neki, hogy igazából kimagyarázza magát. Követelte, hogy az illető újságírót örökre tiltsák le a képernyőről. A szerkesztő végül néhány hétig tényleg nem vezethette a tévéhíradót, egészen addig, amíg az újságírói etikai bizottság meg nem erősítette őt posztján. Mégis az ügy csak arra volt jó, hogy elmélyítse Jörg Heider mindig is hangoztatott meggyőződését, miszerint az ORF-nek semmilyen más célja nincs, mint az ő lejáratása. Nárai Vilmos, Szabad Európa Rádió, Bécs.
A tárgykörünkre vonatkozó németországi jelenről és múltról Turzó Sándor beszél.
A médiák ellenőrző funkcióját nagyon komolyan veszik Németországban, és a sajtó, a rádió és a televízió ér is ezzel a jogával. A nemzet lelki ismeretének tartott, és eme küldetésébe olykor bele is feledkező hamburgi hírmagazin, a legendás Der Spiegel például megannyi politikus lemondásához hozzájárult leleplezéseivel. A politikusok ennek megfelelően tisztelik és félik a sajtót. Hogy a Spiegel példájánál maradjunk, sik azt mondani, hogy az ember soha a kezébe nem veszi ezt a szennylapot, miként azt a kancellár állítja önmagáról. Minden esetre feltűnő, mennyire jól informált Helmut Kohl az általa nem olvasott lap cikkeiről. A sajtó befolyásolása minden politikai párt és minden politikus személyes érdeke. A bölcs államférfi azon iparkodik, hogy jó kapcsolatot tartson a médiákkal. Nem feltétlenül az a cél, hogy a sajtó csupa jót írjon róla, mert ezt elvárni balgasság volna. A bölcs politikus igazi érdeke az, hogy a sajtó jól informált legyen, mert csak jól informált újságírótól várható el, hogy megértést tanúsítson a politikus lépései iránt. Otto von Bismarck, a császári birodalmat megteremtő vaskancellár külön titkos pénzforrást különített el a sajtó megnyerése számára. találóan így nevezte, hüllő alap, reptilian font. A bonni demokrácia szülőatya Konrad Adenauer rendszeresen teáztatta a legnevesebb újságírókat, köztük olyanokat is, akik soha egy jó szót le nem írtak róla, de e tea délutánokon élhettek a lehetőséggel, hogy első kézből ismerjék meg a kancellár gondolatait, elképzeléseit. Igaz, éles kirohanásokat sem kaptak Adenauertől, legfeljebb gonoszkodó csipkelődést. Az öreg úr azonban, aki nagyon tudott bánni az emberekkel, tudta, oda kell figyelni ezekre az olykor annyira kellemetlen firkászokra. Az emberekkel éppenséggel Helmut Kohl is tud bánni. A kancellár azonban rendelkezik néhány rossz tulajdonsággal, olykor sértődékeny és igen haragtartó. Azért persze uralkodik magán, és olyasmi csak nagy ritkán fordul elő, hogy minden személyes befolyását beveti egy bonni tudósító elmozdítása érdekében. Hallgatóink megnyugtatására hadd tegyük nyomban hozzá, nem a Szabad Európa munkatársáról volt szó. Túlzó Sándort hallották Bonnból.
És ehhez még tegyük hozzá, hogy Kohl kancellár 10 éve nem hajlandó interjút adni a Spiegelnek. A francia hatalom és sajtó rossz viszonyára konkrét példák sokaságát sorolja Járfás Ágnes Párizsból.
A francia politikai hatalom mindig is panaszkodott arra, hogy a tömegkommunikációs eszközök nem bánnak vele kíméletesen. Ezt rótta fel a sajtónak a hajdani elnök Valéry Giscard d'Estaing, amikor például az egyik szatirikus lap nyilvánosságra hozta annak idején, hogy Közép-Afrika véreskezű Bokassa császárától gyémántékszert fogadott el ajándékba. Az így napvilágra hozott eset tetézte az elnök amúgy is nagy népszerűtlenségét, aminek elsődleges oka a rossznak ítélt gazdaságpolitikája volt. A gyémántügy sajtóbotránya ezért szerepet játszott abban, hogy Giscard d'Estaingt nem választották meg újra 1981-ben. Utódjának, François Mitterrandnak aztán első dolga volt, hogy leváltsa azt a tévébemondót, aki nem eléggé lelkesen tudatta az országgal megválasztása hírét. Nem ő volt az egyetlen áldozata a szocialista hatalomátvételnek. Akkor csak nem 20 ismert, jobboldali szellemi újságíró és riporter veszítette el az állását. François Mitterrand ez év áprilisában vészelte át elnöksége legnagyobb politikai botrányát azzal, hogy a sajtó nyilvánosságra hozta, a párizsi Vöröskereszt kórházában ápolják a hírhedt palesztin terrorista vezért, Georges Abbast. A sajtóval szembeni ingerültsége ekkor volt a legnyilvánvalóbb. Az Elizé palotában rendelte a legnagyobb magántelevízió és a legnagyobb állami csatorna egy-egy riporterét, akik aztán egymással versengve tették fel neki a kényelmetlennél kényelmetlenebb kérdéseket. Az elnök nem csak hogy nem tudott nekik megfelelni, de helyzetét még azzal is súlyosbította, hogy többször durván rendre utasította őket. A másnapi sajtó, rádió és tévé kommentárokban aztán a két riporter volt a hős, az elnök iránti bizalom pedig elérte a mélypontját. A francia politikai életet megrázó legfrissebb sajtóbotrány okai még szövevényesebbek. Az ügy háttere az, hogy az eddigi választási hadjáratokat minden párt sikkasztásokkal és csúszópénzekből fedezte. Mondhatni, hogy a tömegkommunikációs eszközök nyomására hoztak 1991. januárjában olyan törvényt, ami rendszabályozza a pártoknak és választási hadjárataiknak finanszírozását. A sikkasztási ügyek kivizsgálása azonban tovább folyik, és ennek menetéről rendszeresen tájékoztat a sajtó. A napokban adott hírt arról, hogy vád alá helyezik a szocialista párt volt kincstárnokát, aki jelenleg a parlament házelnöke. A politikai vezetés ezúttal a közlés időpontját kifogásolta. Az információ ugyanis akkor látott napvilágot, amikor a vizsgálóbíró még el sem küldte az idézést a címzetnek, és amikor a szocialista párt évi kongresszusára gyűlt össze. A szocialisták szenzációhajhászással vádolták az újságírókat, a bírót pedig a vizsgálati titok megszegésével és politikai részrehajlással. A bíró emlékeztetett arra, hogy ő volt az, aki Giscard d'Estaing idejében a jobb oldal ellenében egy politikai bűntény kivizsgálását vezette, és akkor szocialista szimpátiával vádolták. Kijelentette, hogy ő csak a munkáját végzi. Hasonló a helyzet az egyes tévécsatorna kedvelt politikai paródia műsorával is. Ebben a La Fontaine-mesék mintájára minden vezető politikus egy-egy állatfigura képében jelenik meg, és teszi nevetségessé a napi politikai események visszásságait. Senkit sem kímél a parodikus bábjáték két szövegírója. Egyikük baloldali, másikuk jobboldali beállítottságú, és mindkét irányzaton elverik a port. Olyannyira, hogy a politikusok úgy vélik, hogy ezzel a műsorral, amit közvetlenül az esti hírek előtt sugároznak, A parodisták irányítják a nép közhangulatát, vagyis a közvéleményt. Jászás Ágnest hallották Párizsból.
Az Egyesült Államokban lepincsikutyázzák, meg idiótázzák a politikusokat, de mint Heller Gábortól hallani fogjuk, ez nem árt meg nekik, sőt, kötelezőnek tekintik magukra nézve, hogy mindig adjanak interjút a velük koránt sem rokonszenvező újságoknak.
A nagy nyugati demokráciák közül az amerikai sajtó a legellenzékibb, és a médiának a kormánnyal, a mindenkori hatalommal való szembenállása az ország fennállása óta gondosan ápolt hagyomány, függetlenül attól, hogy az adott történelmi pillanatban konzervatív vagy liberális kormány van-e hatalmon. Ezt azért fontos leszögezni, mert különösen az elmúlt néhány évtizedben gyakran elhangzott, hogy az amerikai sajtó liberális, baloldali érzelmű, és ennek megfelelően szinte reflexzerűen ellenzi a konzervatív, republikánus párti kormányok politikáját. Érdemes felidézni Franklin Delano Rooseveltet, a rendkívül népszerű elnököt, aki elnökségének 12 éve alatt a sajtó szokatlan szimpátiáját élvezte. Amikor azonban Roosevelt a konzervatív többségű legfelsőbb bíróság tagjainak számát, nevezetesen 9-et, a többszörösére akarta növelni, hogy vele rokonszenvező jogászokat juttasson be a nemzet legszentebbnek tartott intézményébe, akkor a sajtó ízekre szedte. Természetesen, mint minden demokratikus államban, itt is vannak olyan sajtóorgánumok, melyek az éppen uralmon lévő kormánnyal jobban szimpatizálnak, mint mások. Azonban senki nem venne olyan újságot a kezébe, amelyik egyértelműen a kormány szócsöve. Nem múlik el olyan hét, hogy az elnököt, az alelnököt, egyes szenátorokat, képviselőket ne neveznének pincsikutyának, kvázifasisztának, háborús bűnösnek, idiótának, érzéketlen bürokratának vagy egyebeknek. Megsértődni meg lehet, de nem érdemes. A mindenkori kormányban rendszerint az alelnökre hárul az a hálátlan feladat, hogy a mindig gyanúsnak és gyakran kifejezetten ellenszenvesnek tartott médiával a harcot felvegye. Nixon elnöksége alatt, aki tiszta szívből gyűlölte a sajtót, helyette alelnöke Spiro Agnew szapulta a médiát, ahol csak érte. És ez meg is pecsételte politikai karrierjét. Ha valaki már látott a tévén elnöki sajtókonferenciát, ez mostanában a CNN kábel TV állomás jóvoltából már Magyarországon is lehetséges, akkor meglepődve tapasztalhatta, hogy Bush elnök például az őt kérdésekkel bombázó több száz újságíró közül legalább 50-nek tudja a nevét. Mi több, keresztnevükön szólítja őket. Ez is hagyomány. Mutatva azt, hogy az elnök ellenszenvét félretéve baráti, de legalábbis szívélyes viszonyt akar fenntartani a média képviselőivel. Hogy a kritikára, sőt gyakran a sértés számba menő kommentárokra milyen módon reagál az érintett politikus, az persze vérmérséklet kérdése. New York állam demokrata párti kormányzója, Mario Cuomo például képtelen belenyugodni, ha bíráló cikket olvas magáról. Személyesen felhívja az újságírót, vagy beír a New York Times-ba, hogy megcáfolja az ellenetett állításokat. 1980-ban az amerikai sajtó kifejezetten Reagan ellenes volt, és az egykori kaliforniai kormányzót nem csak politikai nézeteiért támadták, de nevetségessé tették színészi múltja miatt is. Ennek ellenére elsöprő győzelmet aratott a választáson két ízben is. Reagan példája egyébként azt is kitűnően mutatja, hogy a mindenható amerikai sajtó mégsem mindenható. Pontosabban van egyfajta egészséges egyensúly a hivatalos politika és a független véleményalkotás között, melyet azért mindkét fél megpróbál fenntartani. Mint ahogy háború vagy nemzeti válsághelyzet esetén a sajtó önszántából nem közöl bizonyos információkat, ugyanúgy az is iratlan szabály, hogy az elnök nem utasítja el, hogy interjút adjon egy olyan lapnak vagy tévéállomásnak, amelyik vele nem rokon szenvezik. Heller Gábort hallották New Yorkból.
És most valami egészen más tájék, a volt Szovjetunió kétes térségei, ahol a politikai elit mindig is másodrendű lényeknek tekintette a sajtómunkatársait. Ez a lekezelő tekintet talán nem változott, viszont az érdekeltek ma már legalább megpróbálhatnak küzdeni a cenzúra visszaállítása ellen. Kun Miklóst hallják.
Ti újságírók a legősibb szakma képviselői vagytok, no persze a prostituáltak mellett. Vegyétek tudomást, azért idegesek a szovjet emberek, azért nem bíznak eléggé a pártvezetésben, mert fekália keveréssel foglalkozik a sajtó, szürke tónusokban ábrázolja az életet. szó szerint így fakadt ki Nyikita Hruscsovval, amikor 1958 késő őszén. Ez a hozzáállás mindenről a sajtó tehet, holott mi vagyunk az ország urai, akár archetipikusnak is tekinthető, amennyiben a szovjet, majd az orosz hatalmi gépezet meg a sajtó kapcsolatát boncolgatjuk. Persze minden moszkvai uralkodó másképpen zabolázta meg a sajtót, a médiákat. Leonid Brezhnev például a Pravda kivételével semmilyen lapot nem olvasott. Ezt megtette helyette az állampárti ideológia ortodox zord őre Szuszlov is, így nem csoda, hogy a cenzúra szigor napról napra erősödött a Szovjetunióban. A cenzorok talán a leggátlástalanabbul Andropov idején viselkedtek, és ekkor a KGB sajtórészlege legalább olyan befolyásra tett szert a birodalomban, mint az állampárti apó, vagyis az agitproposztály. Andropov elnök főtitkárnak, KGB főnöknek azonban nem volt ideje megsértődnie, de hát ki mert volna újat húzni vele. Nem így neveltje Mihail Gorbacsov, aki számtalan alkalommal fakadt ki nyilvánosan, de főleg az zárt ajtók mögött az újságírók, a tévériporterek úgymond garázdálkodása ellen. Még a glásznosz kellős közepén, az 1980-as évek végén Gorbacsov, aki korábban eltöröltette a cenzurát, többször is megkísérelte újra bevezetni ugyanezt a cenzurát, amely már a cári Oroszországban is oly nagy hatalommal rendelkezett. Gorbacsov sokalta, hogy a lapok gyakran bírálják a részrehajlását, következetlenségét, kifogásolják, hogy Raisa Gorbacsova nercbundában kíséri el férjét a szegény munkás kerületekbe. Az újságírók csak ne hazudozzanak, ez volt a gorbacsovi adminisztráció jelszava, de szinte kivétel nélkül akkor hangzott el ez a jelszó, amikor a kormány politikát bírálta a sajtó. Viszont 1985 és 1991, azaz a perestroika, a glásznosz periódusában, tehát a gorbacsovi uralom alatt, mégsem született meg a régen várt sajtó és médiatörvény. Gombaszám szaporodtak viszont a fasisztoid, nacionalista, xenofób, antiszemita orgánumok, s az elnök főtitkár, aki egyébként leváltotta a tévé viszonylag liberális elnökét, egyszer sem lépett fel igazán eredményesen ellenük. Na és mi történt ilyen szempontból az 1991-es augusztusi puccsot követően? Boris Jelcin orosz elnök, aki ellenzéki politikus korában rendkívül idegesen reagált a sajtó támadásaira, például amikor a Pravda azzal vádolta, hogy krónikus alkoholista, napjainkban szemmel láthatóan kerüli a nyílt konfrontációt a sajtóval meg a tévével. A mostani ellenzéki lapok, melyek nagy részét az ipari katonai komplexum, a hadsereg vagy a feloszlatott állampárt utódszervezetei pénzelik, bármit is írnak Jelcinről, erre leginkább Poltorányin miniszterelnök helyettes és sajtóügyi miniszter válaszol, aki maga is régi újságíró. Viszont Ruszlán Hasbulatov, az orosz parlament elnöke pontosan olyan stílusban nyilatkozik az újságírók úgynevezett ellenséges fellépéséről, mint annak idején Nyikita Hruscsov. Kelekótyák, rágalmazók, a nép vérét szipolyozó emberek, ezek még a legenyhébb kifejezések Ruszlán Hasbulatov szótárában. Az Izvestia című lapot Hasbulatov szerint, mivel hazugságokat terjeszt, senki nem veszi már, holott a lap még mindig 4 millió példányban kerül az utcára. Hasbulatov és más orosz vezetők sajtóellenes filippikáit olvasva, olykor úgy érezzük, hogy 1958-at, nem pedig 1992-t üt ma az óra. Kun Miklós, Szabad Európa Rádió, Budapest.
A Szabad Európa Rádió 1992. július 27-én sugárzott műsorát hallották. A politikai hatalom és a média viszonyáról. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.